Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 14. fejezetében, 12-től a 15. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, bizony, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kettős ünnep a mai nap, hiszen egyrészt egy polgári ünnepről van szó, a polgári újesztendő első napja, hát ez nem egyházi ünnep így önmagában. De ugyanakkor, hogy énekeltük az énekben is, hogy 8. napon a templomba vitték, Isten törvényét így betöltötték, hogyha, bár senki nem tudja, ugye, hogy Jézus mely hónap, melyik napján született, de az első századokban a keresztények úgy gondolták, hogy mivel Jézus az igazi világosság, ezért amikor a pogány rómaiak ünneplik a legyőzhetetlen napot, mivel nekünk keresztényeknek Jézus a legyőzhetetlen napunk, hát mi is ünneplünk. Csak nem pogány módon az égi testet, minthogyha az lenne egy istenség, hanem a mi napunkat, a mi világosságunkat, Jézus Krisztust ünnepeljük. Így alakult ki tulajdonképpen a karácsony ünnepe, inkarnáció, a karácsony szónak az eredete, megtestesülés, hogy akkor ünnepeljük meg azt, hogy megtestesült az Isten emberi testben, megszületett. És hogy nem, ha december 25-től 8 napot számítunk, az bizony január 1-je. Egybeesés történt. Én gondolom, hogy nem véletlen. Minden mögött ott van Isten tervezése. Minden mögött ott van a Szentlélek intézkedése. Olyan sokszor észreveszünk a saját életünkben is, hogy először úgy tűnik, hogy ja, véletlenül így alakult, aztán utána átgondoljuk jobban, és rájövünk, hogy de ezt valamiképpen Isten akarta. Ezt ő úgy intézte, hogy így történjen, így legyen. Amit első gondolatra úgy gondolunk, hogy véletlen, abban valahogy benne van Isten akarata, benne van Isten terve, hogy ezzel is valamit jelezzen, valamit mutasson, mert ugye a polgári ünnep és az egyházi ünnep, az újesztendő első napja, és az, hogy Jézusnak a névadását ünnepeljük, ugye a körülmetélése, a templomba való bemutatása, és hogy megkapta hivatalosan is a Jézus nevet, hogy Isten a szabadító, Isten a megváltó. Tehát ez a kettő kapcsolódik, hiszen Jézus nevében akarjuk mi kezdeni az új esztendőt. Mi keresztények azért, amikor erre gondolunk, hogy most elmúlt valami, és kezdődik egy új, akkor bizony ott van bennünk ez, hogy induljunk neki. Emlékszem rá a nagyapám annak idején, hogyha elkezdett szántani, vagy valami ilyen munkát végezni, akkor is, hogy na Isten nevében kezdjük el. Az ő nevében kezdjük el ezt a munkát. Az ő nevében indulunk. Ugye a házasságkötésnél is azért fontos az esküvő, a templomban az Isten áldásának a kérése, hogy az ő nevében indulunk el. Az ő áldását akarjuk. És igen, ha szerintem nem lenne ez az egybeesés, hogy nem 8. nap lenne a mai nap, akkor is szeretnénk egy istentiszteletet tartani. Mint ahogy a nemzeti ünnepen is szeretünk istentiszteletet tartani, mert hogy Istentől várjuk, Istentől reméljük a nemzetünknek a megáldását, megőrzését, megmentését is. Valószínűleg tartanánk istentiszteletet, hogy igen, Isten áldását szeretnénk erre az új polgári esztendőre is. Jézus nevében szeretnénk indulni, az ő segítségét kérve szeretnénk indulni. De hogy ez a kettő kötődik, hogy Jézus nevének az ünnepe, és hogy az ő nevében kezdjük az új esztendőt, számomra egy csodálatos dolog, hogy ezt a kettőt így összeköthetjük a mai napon. Tegnap azzal foglalkoztunk, az volt az igében, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy járjatok a világosságban. Most pedig az az ünnep igéje, amit az istentisztelet elején olvastam Kolossi levélből, hogy amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Az, hogy járjatok a világosságban, az ugyanazt jelenti, hogy éljetek Jézus nevében. Járjatok Jézus nevében. Kezdjétek az új esztendőt Jézus nevében, és éljétek végig ezt az új esztendőt Jézus nevében, Jézus neve által. Ez egy életforma. Ez egy életforma. Világosságban járni, és mindent Jézus nevében cselekedni, ez egy életforma. Ez egy elkötelezettséget igényel tőlünk. Ez egy tudatos döntést igényel tőlünk. Olyan életforma, ami az alapige szerint három részből tevődik össze, az egyik, hogyha világosságban járunk, ha Jézus nevében élünk, akkor a hit van ott az életünk középpontjában. Akkor a hit az, amit a legfontosabbnak tartunk. Akkor a hit az, amiért a leginkább megküzdünk, és amiért a leginkább könyörgünk. Akkor a hit az, amit a leginkább erősíteni akarunk magunkban, az életünkben. A másik összetevő az imádság, a Jézus nevében való könyörgés, a harmadik összetevő pedig a parancsai szerint való élet, vagyis az ő követése, az ő útján való járás. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mondja a Szentírás. Ezért van első helyen a hit az alapigében is, hogy aki hisz én bennem. Ez a legfontosabb. Ha nincs hit, akkor nem imádkozhatunk Jézus nevében. Ha nincs hit, akkor nem tudjuk Jézus nevében élni az új esztendőt. Nem tudunk Jézus nevében indulni. Ha nincs hit, akkor nem tudunk világosságban járni, akkor nem tudjuk ezt az életformát követni. És mostanában olvasgattam többször Luther Mártonnak ezt az írását, amikor a hitnek a fontosságáról ír, hogy ha a hit erős, akkor minden más könnyűvé válik. Akkor könnyűvé válik minden nehézség. Ha a hit erős, akkor könnyű minden megpróbáltatás. Ha a hit erős, akkor könnyű a meghalás. De ha a hit hiányzik, vagy a hit gyenge, akkor minden keserves, akkor minden nehéz. Még a legegyszerűbb dolgok is. Ha nincs hit, vagy gyenge a hit, akkor minden próbatétel olyan keservesen nehéznek tűnik, látszik és érződik. És hogyha a hit gyenge, akkor keserves a meghalás. Olvastam egy bizonyságtételt a napokban. Szeverényi János írt egy cikket, ami a Kötőszó blogon jelent meg, Észak-Koreáról, az ottani keresztényüldözésekről, és a hozzászólások között volt egy ilyen hozzászólás, ahol leírja az illető, hogy bizony itt is volt keresztényüldözés. Mert ő nagyon jól emlékszik arra, valamikor a 80-as évek elején volt szakmunkás tanuló és kollégista volt, és volt egy szobatársa, aki a Bibliát rejtegette, és nagyon hitt Jézusban, és sokszor kiszökött ott azon a településen, ahol volt az iskola, meg a kollégium, sokszor kiszökött az ottani bibliaórán részt venni, de titokban, hogy a tanárok, a nevelő tanárok a kollégiumban meg ne tudják, mert állandóan fenyegették. Hogyha még egyszer meglátjuk nálad a Bibliát, hát ki leszel rúgva. Hogyha még egyszer részt veszel a gyülekezetnek a Biblia óráján, akkor ki leszel rúgva. És azt mondja, ez a fiú, ez a osztálytársa vagy szobatársa kitartott, kitartott a bibliaolvasásban, kitartott a gyülekezet látogatásában, kitartott a hitében, és hogy nem gyengült a hite, hanem egyre erősödött, egyre erősödött. Szóval nem volt erőszakos, nem volt olyan rámenős, nem kínoszta őket állandóan azzal, hogy mindig Jézusról akart volna beszélgetni, de ha megkérdezték, akkor szívesen beszélt mindenről, amit tudott. És azt mondja ez a hozzászólás író ember, hogy akkor még nem hitt, de olyan mély benyomást tett rá ennek a fiúnak az élete, ahogy megélte, hogy a hit volt a középpontban, és hogy úgy élte az életét, hogy a hite erősödjön, hogy ez volt a fő célkitűzése, hogy a hite ne gyengüljön, hanem erősödjön, és hogy ez olyan mély benyomást tett rá, hogy utána felnőtt életébe ő is vett egy Bibliát, de először csak úgy dísznek használta. De ez a mély benyomás, ez odáig kísérte, hogy amikor oda tévedt egy evangelizációra, és hallotta az ige hirdetést, akkor azonnal hitre jutott. Szóval nyilván ez egy csoda az ember lelkében, az ember szívében, hogy hall egy ige hirdetést, és az első ige hirdetésre már igent mond Jézusnak, és azóta évtizedek teltek el, és ez a hozzászólás író azt mondja, a mai napig is követem az én Uramat, Jézus Krisztust, és találkoztam azzal az osztálytársammal, és ő is még hitben van, még Jézus nevében éli az életét, és nagyon megörültünk egymásnak, hogy most már testvérek is vagyunk, a hitben testvérek. De az, hogy egy igehirdetés elég volt, hogy egyszer elég volt neki végighallgatni a Jézusról való bizonyságtételt, ahhoz hozzátartozott az, hogy kapott egy nagyon mély benyomást annak idején diákkorában egy erős hitű, igazi Jézus követő embertől. A hit, amivel ha megvan a hit, akkor az önmagában egy bizonyságtétel. Az önmagában egy bizonyságtétel a kívülállók számára. Mert ez olyan megfoghatatlan dolog. Mert hogy még egy kívülálló is érzi, hogy ez valami titokzatos dolog, hogy valaki, akinek sok baja van az életben, mégis bizakodó. Hogy mégis reménnyel teli. Hogy mégis megmarad az úton. A másik, az imádság Jézus nevében, hát ez egy csodálatos lehetőség, amire itt biztat is az Úr Jézus, hogy kérjetek az én nevemben, és megkapjátok. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy Jézus nevében imádkozhatunk, mert nem kell azon izgulnunk közben, hogy hú, hát annyira méltatlan vagyok, meg annyira érdemtelen vagyok, mert hogy ez igaz, de ott a kísértés, hogy hát, hogyha ennyire méltatlan, meg ennyire érdemtelen vagyok, akkor egyáltalán megszólíthatom én a Szent Istent? Akkor egyáltalán kérhetek tőle bármit? Hát nem szemtelenség az, hogy egyáltalán merek tőle kérni, amikor egyáltalán nem érdemlem, meg amikor nem vagyok érdemes, amikor nem vagyok méltó. De Jézus nevében imádkozni azt jelenti, hogy Isten nem a mi méltatlanságunkat, meg érdemtelenségünket nézi, hanem Jézus érdemét. Amikor a mennyei atya hallgatja az imádságainkat, a kéréseinket, akkor ő azt látja, hogy igen, Jézus az érdemes, Jézus a méltó, Jézusért van ennek a hívő embernek joga kérni a mennyei atyától bármit is. Jézus a méltó, ahogy mondjuk is az imádságban, hogy méltó a bárány. Ő méltó. És hogyha az ő lelke van bennünk, ha az ő nevében kérünk, hogyha a benne való hitben közeledünk Istenhez, akkor nem kell az ördögre hallgatnunk, aki rá akar csitítani, hogy nem vagy méltó, nem vagy érdemes. Jobb lenne, ha nem szólnál semmit. Jobb lenne, ha nem kérnél semmit. Jobb lenne, ha nem mennél a templomba. Jobb lenne, ha nem mennél a Biblia órára. Az ördög mindenképpen el akarja velünk hitetni, hogy ne menjünk, mert úgysem hallgat meg az Isten. Nem vagyunk méltók, de Jézusért meghallgat. De Jézusért megkapjuk azt, amire szükségünk van. Legfőképpen a hitet. Mert ha imádkozunk, akár saját magunkért, akár másokért, én nem mondom azt, hogy ne imádkozzunk a testi egészségünkért. Hát imádkozzunk, persze, hogy imádkozzunk. Vagy imádkozzunk azért a szerettünkért, aki a kórházban van, hogy meggyógyuljon. Persze, imádkozzunk. De a legfontosabb, hogy a hitért, ha saját magunkért imádkozunk, akkor is az első helyen az legyen, hogy a hitért imádkozzunk, a hitért könyörögjünk. És bárkiért, akit szeretünk, imádkozunk, akkor az legyen az első helyen, hogy imádkozzunk azért, hogy hite legyen, és a hite erősödjön. Mert hiába gyógyul meg testileg, hogyha hit nélkül éli tovább az életét, és a végén úgy is elvész. Imádkozzunk a földi életünkért. Ez rendben van. Ez egy lehetőség. Szabad. De a legfontosabb, hogyha szeretsz valakit, ha igazán szereted, akkor a hitéért kell elsősorban imádkozni. Hogy hitre jusson, hogy tudja elfogadni Jézust megváltójának. Hogy rá tudjon lépni az Úr útjára. Hogy a hitben és a reménységben élje ezt a földi életét. Hogy oda készüljön az Isten országában. A harmadik pedig az, hogy Jézus nevében élni az életünket, világosságban járni, hogy megtartani az ő parancsolatait. Tegnap szóba került az, hogy emberi értelem meg sem gondolhatja, amit Isten készít az őt szeretőknek. Itt pedig azt mondja az Úr, hogy Isten valamit azért vár is az őt szeretőktől. Várja parancsainak a megtartását. Emberi értelemmel meg nem tudjuk gondolni, hogy milyen csodálatos dolgokat készít nekünk az Isten, hogyha szeretjük őt. De ha szeretjük őt, akkor azért várhatja is tőlünk, hogy az ő akaratát komolyan vegyük, az ő akaratát betöltsük. Nekem az anyukám, amikor gyerek voltam, általános iskolás, és ha szerettem volna valamit születésnapjára vagy karácsonyra, akkor mindig azt mondta, hogy ne vegyél nekem ajándékot. Nekem az a legnagyobb ajándék, hogyha szót fogadsz. Hogyha örömet akarsz szerezni, akkor szót fogadsz, és ennél nagyobb ajándékot úgysem tudsz nekem adni. Nyilván nem a szófogadásért szeretik a szülők a gyereket. Nyilván nem azért gondoskodnak róla, mert hogy ő szót fogad, és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla, hanem a szülők eleve szeretik a gyereküket. Eleve gondoskodnak róluk, mert hát a gyerekük. De a gyerek a szülei iránti háláját és szeretetét a szófogadással tudja megmutatni, mivel mással. És így van ez Istennel kapcsolatban is. Nem azért kell a parancsait komolyan vennünk, mert másképp nem fogad el, vagy másképp nem szeret. Hát ezt újra meg újra mondjuk, hangsúlyozzuk. Nem tudjuk kiérdemelni az Isten szeretetét és az ő gondoskodását. Annyira jók soha nem tudunk lenni, hogy most majd azért fog szeretni, meg azért fog rólunk gondoskodni, mert mi azt kiérdemeltük, mert annyira jók vagyunk. Nem. Ő eleve szeret. Ő eleve gondoskodik rólunk. Hiszen ő teremtett. Ő találta ki. Néha elgondolkodom ezen, hogy megtervezett bennünket Isten, mert nem tömeggyártmányok vagyunk ám, hanem ő megtervezett mindenkit egyen-egyenként. Minden egyes hajszálunkat, a szemünk színének az árnyalatát. Éppen néztem a családunkba, hogy hatan, mindegyikünknek más árnyalatú a szeme. Tehát úgy első ránézésre, kék meg zöld, nem. Minden egyes gyerekünknek mégis más. Nem ugyanaz a kék, nem ugyanaz a zöld. És hogy Isten ezt így átgondolta, kigondolta a testünket, a lelkünket, a természetünket, a mindent. Ő kigondolta, megtervezte, nagy szeretettel készített el bennünket. Hogy látom, hogy a kislányom Varja most már megszerezte ezt a varrónő szakmát, és szép ruhákat var, és ahogy azzal az odaadással, hogy ahogy mindent megtervez, és nem nyugszik addig, amíg nem lesz olyan nagyon jó. Pedig az csak egy ruha. És amikor Isten embert alkott, akkor nyilván, hogy egy ruhavarrásnál sokkal alaposabban beleadja ő saját magát is. Megalkotott, megteremtett, eleve szeret. Eleve gondoskodni akar rólunk. És aztán utána még ráadásul Istenként emberré lett, még szenvedett értünk, még meghalt értünk. Hát ha valamiért vagy valakiért szenvedsz, az biztos, hogy szereted. Hogyha önként vállalsz valami szenvedést valamiért vagy valakiért. Isten eleve szeret, eleve gondoskodik. De hogyha mi is szeretjük őt, ha viszont szeretjük őt, akkor azt azzal tudjuk megmutatni, hogy komolyan vesszük az ő akaratát. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Ha szeretem az Úr Jézust, akkor nem veszem félvárról az ő kéréseit, az ő tanítását. Ha szeretem, akkor komolyan veszem és megfontolom. Ha szeretem, akkor imádkozom, hogy Uram, úgy magamtól nem megy, de te biztos tudsz hozzá erőt adni, hogy sikerüljön. Meg tudjuk mutatni, hogy szeretjük-e. Meg tudjuk mutatni, hogy ha belevetjük a bizalmunkat, hogyha komolyan vesszük az imádságot, mert az az ővele való kapcsolattartás, és hogyha komolyan követjük az Úr Jézust, akkor meg tudjuk mutatni, hogy szeretjük-e őt. És azt mondja itt az Úr Jézus, hogy azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, aki hisz ő benne, sőt, ezeknél még nagyobbakat is, és akkor, ha a két igeverset összevetjük, akkor mondhatjuk ugyanezt felszólító módba is, hogy azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, szintén tegye meg, mert hogyha szeret engem, akkor megteszi. És akkor ezen elgondolkozhatunk, hogy vajon mire gondol itt az Úr Jézus? Én azt gondolom, hogy nagyon sok keresztény ezt nagyon félreérti. Mert lehet ezt úgy is érteni, ahogy bizony sokan értik, hogy hát Jézus hatalmas csodákat tett. Gyógyíthatatlan betegeket meggyógyított kézrátétellel. Lecsendesítette a vihart. Megszaporította a kenyeret, feltámasztott halottat. És akkor itt azt mondja, hogy azokat a cselekedeteket, amit ő megtett, akkor azt mi is megtehetjük. És akkor összezavarodunk, mert nem tudjuk a vihart lecsendesíteni, mert nem tudunk halottat feltámasztani. Igen ritkán fordult az elő. Előfordult a 2000 év alatt, hogy feltámadtak halottak keresztények imádságára, de azért ritka eset volt. Nem egy mindennapos dolog. Előfordult, hogy keresztények imádsága megváltoztatta a viharnak a menetét, és elcsendesedett a vihar, vagy éppen a történelem másképp alakult, mert keresztények imádkoztak. Történtek azért csodák, de hogy a mi kis mindennapi életünkben nem ejtesz bennünket így zavarba, hogy aki hisz ő benne, az nagyobb dolgokat cselekszik, mint ő maga? Vagy legalább ugyanazokat megcselekszi? Én meg azt gondolom, hogy itt nem a csodákról van szó. Nem a természet feletti dolgokról van szó. Mert Jézus nem csak csodákat tett, nem csak betegeket gyógyított, nem csak vihart csendesített, hanem Jézus megbocsátott. Megbocsátott a bűnösöknek, megbocsátott azoknak, akik őt kínozták, megbocsátott azoknak, akik a szögeket beleverték, és imádkozott azokért, akik megkínozták és a szögeket beleverték. A megbocsátás az egyik dolog, amit cselekedett. És azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt. Vagy mondhatjuk felszólító módba, hogy aki szeret engem, az tegye meg ugyanazt, amit én megtettem. Ha szeretem az Úr Jézust, akkor azzal tudom megmutatni például, hogy megbocsátok a másiknak, úgy, ahogy ő is megbocsátott a kínzóinak, az ellenségeinek. Vagy az elfogadás. Együttevett a megvetett emberekkel, vámszedőket, bűnösöket engedett magához. Akik ő benne hisznek, ugyanazokat cselekszik, mint ő. Sőt, tegyétek azokat a dolgokat, amiket én teszek. Fogadjátok el, menjetek utánuk, tegyetek értük jó dolgokat. Engedjétek be őket a gyülekezetbe, hívjátok be őket a gyülekezetbe. A megvetetteket, a perifériára szorultakat. Mert Jézus ezt tette. Elfogadta azokat, akik a legérdemtelenebbek, legméltatlanabbak voltak. Hát fogadjuk el mi is őket. Tegyünk értük jó dolgokat, fogadjuk be őket. Vagy hogy Jézus a szeretetet cselekedte, mutatta, még az ellenséget is szerette. Sokat gondolkozok ezen, hogy kiválasztotta Sault, hogy ő belőle legyen a legnagyobb apostol, Pál apostol, aki kifejezetten ellensége volt, és üldözte börtönbe és halálra adta azokat, akik Jézusról beszéltek, Jézusban hittek. És Jézus erre úgy dönt, hogy szereti és megmenti ezt az ellenséget. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki hisz én bennem, ugyanazt cselekszi, mint én. Cselekedje ugyanazt, ha szeret engem. Hát akkor házi feladat, ki a te ellenséged, és kezdj el érte naponta imádkozni. Kezdj el érte imádkozni, hogy tudjon hinni a megváltásban. Kezdj el érte imádkozni, hogy jó dolgok történjenek vele. Kezdj el érte imádkozni, hogy áldás érje őt nap mint nap. Kezdj el érte imádkozni, hogy a szükségei be legyenek töltve. És ha már elkezdesz érte imádkozni, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, akkor majd ő fogja adni a következő lépést. Lehet, hogy aztán néhány nap, néhány hét imádság után már jön a következő lépés, hogy akkor tedd meg vele ezt és ezt a jót. De az erőt is megadja hozzá. Az erőt is megadja hozzá. És mit tett még Jézus végül, de nem utolsó sorban? Feláldozta magát. Feláldozta magát. Ő volt az áldozati bárány. Azért, hogy megmentsen bennünket az örök kárhozattól. odaadta saját magát értünk, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk és örök életünk. És azt mondja, aki hisz én bennem, ugyanazokat cselekszi. Aki hisz Jézusban, az szintén feláldozza magát másokért. Az szintén odaadja magát másokért. És ha szerettek engem, akkor megteszitek, mondja az Úr Jézus. Adjátok oda magatokat másokért. Mondjatok le az önzésről, az én központúságról. És találjatok abban örömet, hogy másokért élitek az életeteket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, amikor rólad gondolkozunk, amikor igét olvasunk, amikor imádkozunk, akkor igen, érezzük a szívünkbe, hogy szeretünk téged. De amikor cselekedni kell, akkor olyan nehéz ezt megmutatni, hogy tényleg szeretünk. Mert a saját emberi erőnk nem elég ahhoz, hogy azt tegyük, amit te tettél. Úgy éljünk, ahogy te parancsolod. Kérünk, Urunk, hogy töltsd be a te szent lelkeddel, és add meg az erőt. Erősítsd meg a hitünket is, hogy ahogy múlik az életünk, ne gyengüljön, ne megfogyatkozzon, hanem éppen ellenkezőleg erősödjön, növekedjünk a hitünk. Erősítsd meg az imádságunkat is, hogy ne unjunk bele a veled való beszélgetésbe, vagy ne azt érezzük, hogy visszapattan és el sem jut hozzád, amit mondunk. Erősítsd meg az imádságunkat, hogy azzal a hittel, azzal az érzéssel imádkozhassunk, hogy igen, most a te színed előtt vagyunk, és Jézus nevében te meghallgatsz, és megadod azt, amire szükségünk van, mert te szeretsz, mert te eleve szeretsz, mert eleve gondoskodsz rólunk, mert eleve megváltottál, de erősítsd meg, Uram, a cselekedeteinket, erősítsd meg a követésünket, hogy tényleg elkötelezett keresztényként tudjunk menni a te utadon. Elkötelezett keresztényként menjünk egyenesen előre, és cselekedjük azt, amit te cselekedtél. Segíts nekünk a megbocsátásban, segíts nekünk a szeretetben, segíts nekünk emberek elfogadásában, befogadásában, segíts nekünk az önfeláldozásban, hogy oda tudjuk magunkat adni, oda tudjuk adni az életünket, érted, és más emberekért. Amen.